Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Sok érdekességet tartogat a mai műsor is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Megtalálták a bibliai Salamon király 3000 éves bányáit. Kiderül, hogy hány bolygóból áll a naprendszer. Aztán szó lesz arról is, hogy működik a napról a legnagyobb felbontású képet készítő teleszkóp. Elkészült a lámpa, amely áram nélkül világít és oxigént termel. Kiderül, hogy károsabb-e egy elektromos autó, mint egy dízel. A 4 napos munkahét is segíthet a bolygónkon. A tüdő varázslatos gyógyulása képes a dohányzás abbahagyása után. És hallhatnak arról is, hogy újabb 30 gént fedeztek fel az autizmushoz köthetően. Ennyit előjáróban, és most következzenek a részletek. Először egy érdekes pszichológiai kutatás. Bebizonyosodott, hogy sok ember az átlagnál intelligensebbnek tartja magát. A Dunning-Kruger effektus lényege, hogy a rosszabb képességű emberek képtelenek felismerni a korlátaikat. Túlzott önbizalmuk verhetetlen. Egyszerűen egy bizonyos szint alatt az embernek még ahhoz sincs elég esze, hogy egyáltalán észrevegye, hogy nem is olyan okos. A jelenséget először a Cornell Egyetem 2 szociálpszichológus kutatója, Justin Kruger és David Dunning írta le. Évtizedekig kutatták, majd eredményeiket az egyik pszichológiai szakfolyóiratban publikálták 1999-ben. Munkásságukért 2000-ben Nobel-díjat is kaptak. A kutatásokat egy baleg bankrabló története ihlette, aki citromlével kente be az arcát, mert azt hallotta, hogy a láthatatlan tinta is abból készül, tehát az ő arcát se fogják majd felismerni a szemtanúk és a biztonsági kamerák. A kutatók azokkal az előfelvetésekkel éltek, miszerint a hozzá nem értők hajlamosak túlbecsülni a saját képzettségüket, nem képesek felismerni, ha más ért hozzá, nem képesek felismerni, hogy ő maguk mennyire nem értenek hozzá, és végül, ha fejlesztenek a saját kompetenciájukon, képessé válnak annak felismerésére, hogy korábban nem értettek hozzá. Ezen hipotézisekre építve teszt sorozatot végeztek el egyetemi hallgatókon különböző tudásterületeken. Voltak logikai feladatok, helyesírási példák, de a tesztaranyoktól még a viccek viccességéről is érdeklődtek, és a megkérdezettek véleményét profi humoristák ítéletével is összevetették. A teszt kitöltése és az eredményük megismerése után a hallgatóknak meg kellett ítélniük, hogy a többiekhez képest hogyan teljesítettek. Nos, akik jó eredményeket értek el, jól becsülték meg, vagy alábecsülték, hogy a többi résztvevőhöz képest mennyire teljesítettek jól. Azok viszont, akik rosszul teljesítettek, jelentősen túlbecsülték a saját képességeiket. És ez még mind semmi, az igazi meglepetés akkor jött, amikor megmutatták a résztvevőknek a többiek eredményeit, vagyis megadták az esélyt arra, hogy a tesztalanyok reálisabban értékeljék magukat. Megdöbbentő következtetésre jutottak, a leggyengébbek, ők a megkérdezettek 1/4-ét tették ki, még ekkor sem korrigálták az önképüket. Egyszerűen nincs meg a képességük arra, hogy felismerjék a saját butaságukat, és továbbra is magabiztosan léptek fel. A kutatók következtetése, az embernek rendelkeznie kell bizonyos képességekkel ahhoz, hogy a saját hiányosságait felismerje. A tudósok felvetéseit számos területen sikerült igazolni, szövegértésben, gépjárművezetés során, különféle játékokban, sakk, tenisz. Amennyiben valakinek egy adott területen nincs semmiféle szaktudása, azzal többnyire tisztában van, így a magabiztossága ennek megfelelően rendkívül alacsony. A minimális tudással és tapasztalattal rendelkezők viszont hajlamosak elhinni magukról, hogy ők már ezen a területen kiválóak. A tudás és a tapasztalat gyarapodásával jellemző a magabiztosság visszatérése is, a saját hiányosságok felismerésének képessége nő. Bizonyos kompetencia szint felett pedig újra nő a magabiztosság, és a szakértői tudás szintnél éri el ugyanazt a magabiztossági szintet, mint a minimális tudás esetén. Kutatások bizonyítják tehát, hogy sok ember az átlagnál intelligensebbnek tartja magát, a Dunning-Kruger effektus lényege, hogy a rosszabb képességű emberek képtelenek felismerni a korlátaikat, túlzott önbizalmuk verhetetlen, erről hallottak az elmúlt percekben, A folytatásban pedig visszatekintünk a múltba. Megtalálták a bibliai Salamon király 3000 éves bányáit. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Megtalálták a bibliai Salamon király 3000 éves bányáit, ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. Ha a történeti forrásnak tekintjük a Bibliát, akkor az első szentély korában, Saul, Dávid és Salamon király idején rendkívüli gazdagságban éltek a zsidó királyok. Vagyonukra magyarázatot adhatnak a Bibliában nem említett, a mai Izrael területén lévő Timnában, illetve a mai Jordániában lévő Kirbeten Nahászban, a holtengerárok két oldalán található részbányák. Multidisciplináris, vagyis több tudományt érintő vizsgálatok alapján Erezben József régész arra a következtetése jutott, hogy a timnai részbányák egy kiterjedt ipari gazdasági rendszer részét alkották, amelyet az Ószövetségben is szereplő edomiták működtettek. Az elmúlt 70 évben komoly régészeti vita zajlott arról, hogy Salamon király csak egy helyi kis király, vagy valóban jelentős királyságot építő történeti személy volt-e, mivel a legutóbbi időkig alig találtak hiteles bizonyítékokat a Biblia birodalmának korából, mint egy 3000 évvel ezelőttről. Erezben József felfedezései azonban megerősítik a jelentős korai királyság elméletét, mert bizonyítják, hogy ipari mértékű fémkitermelés folyt évszázadokon át ebben a korban. A fémek és a belőlük kovácsolt fegyverek és bronzeszközök pedig királysággá fejlesztették a korábbi korok egyszerű mezőgazdasági településeit a térségben. Mintegy 1000 timnai részbányát vizsgáltak meg, és olyan szerves anyagokat találtak, amelyek lehetővé tették a szénizotópos kor meghatározást. Kiderült, hogy a rendkívül száraz éghajlaton megmaradt leletek, magok, élelem és ruhamaradványok a Bibliában Salamon uralkodásaként megjelölt korból származnak. Úgy tűnik, hogy az edomiták megolvasztották a rézércet, és ezzel fizették meg a Salamon területén történő áthaladás vámját. A kereskedelem részeként Salamon király helyben nem fellelhető luxus ételeket importálhatott a királyságba. Ebben a korban 3000 évvel ezelőtt a réz volt a legértékesebb érc. A termelés volumene alapján ezeket a helyeket csakis egy fejlett, hierarchikus társadalom tudta működtetni. A szakértők szerint Salamon a mai Eliattól mintegy 30 kilométerre északra lévő Timna bányáiból szerzett rezet, amelyeknek egy részét felhasználta, egy részét pedig aranyra és ezüstre cserélte. Sisai Csegály ismert történész szerint Salamon aranyforrása valószínűleg Sába királynője volt, akinek palotáját már felfedezték, és azt remélik, hogy hamarosan rábukkannak a közelében az aranybányák aknáira is. A rész kinyerése érdekében a rézércet tartalmazó zöldes köveket 1200 Celsius foknál magasabbra kellett hevíteni, amit két ember által lábbal hajtott kezdeteges kohókban végeztek el. A réz és annak ötvözete a bronz előállítása akkor erőfeszítéseket igényelt, hogy eleinte csak ékszereket és vallási kegytárgyakat készítettek belőle, de az ipari termelés megszervezése idővel lehetővé tette a nagyobb mennyiség révén a fegyverek gyártását is. A különösen nehéz bányászati munkakörülmények miatt a szakemberek úgy vélik, hogy rabszolgák végezhették a bányászatot és a rész kinyerését a kövekből. A számítások szerint mintegy 5000 tonna rezet nyerhettek ki ezekből a bányákból, ami elég lehetett az egész térség számára. Megtalálták a bibliai Salamon király 3000 éves bányáit, erről szóltunk az elmúlt percekben. A folytatásban pedig irány az űr, rövidesen kiderül, hogy tulajdonképpen hány bolygóból áll a naprendszer, és szó lesz arról is, hogy működik-e a napról a legnagyobb felbontású képet készítő teleszkóp. Érdekes a téma, jönnek a részletek, tehát rövidesen.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
A folytatásban pedig irány az űr. Kiderül, hogy tulajdonképpen hány bolygóból áll a naprendszer, Földrajzórán az iskolában a 30-as korosztály megtanulhatta, hogy a naprendszerben 9 bolygó kering. Ezek a Merkur, a Vénusz, a Föld, Mars, Jupiter, Uránusz, Neptunusz és a Plutó. Ahogy nőttünk, úgy vált a Plutó státusza egyre ingatagabbá, míg végül kisbolygóvá minősítették, így pedig a naprendszer bolygóinak száma 8-ra csökkent. Hogy valóban csak ennyi bolygó van-e a naprendszerben, azt nem lehet biztosan megmondani. A naprendszer 8 bolygóját, azok pályáját és a környezetüket igen jól ismerjük. De az is tény, hogy már a Marshoz eljutni is hatalmas kihívás, nem is beszélve a 4,5 milliárd kilométerre keringő Neptunuszról. A Kuiper-öv még ennél is messzebb van. Egészen pontosan a Neptunusz után elhelyezkedő kisbolygóövről van szó. A legismertebb objektumai a Plutó, az Eris, vagy éppen a Charon és a Styx. Azonban a legtöbb az átlagember számára ismeretlen. A tudósok ezzel szemben nagyon jó ismeretekkel rendelkeznek az övről. Távcsövek és számítások segítségével az is kiderült, hogy sokkal kevesebb objektumot tartalmaz az öv, mint azt eredetileg gondolták. A Kuiper-öv kisbolygóöv, vagyis nincsenek benne akkora égitestek, amelyek megfelelnének az elvárásainknak, amiket a bolygók felé teszünk. Legalábbis eddigi ismereteink alapján. Azonban sorra derülnek ki olyan feltételezésekről is az ellenkezői, amiket biztosnak hittünk, így pedig az sem elképzelhetetlen, hogy a Kuiper-öv olyan objektumokat is tartalmazhat, amik bővíthetik az eddigi 8 naprendszeri bolygó sorát. És maradunk még az űrben a folytatásban is. Működik a napról a legnagyobb felbontású képet készítő teleszkóp. Korábban nem látott részletességgel mutatja be a nap felszínét az új Hawaii teleszkóp. Felvételei akár 30 kilométeres felszíni jelenségeket is láthatóvá tesznek. A képeket az Amerikai Nemzeti Tudományos Alap naptávcsöve készítette, amelyet mintegy 3000 méterrel a tengerszint felett a Maui-szigeten lévő egyik vulkán tetején állítottak fel. A teleszkóp, amely a világ jelenlegi legnagyobb 4 méteres naptükrével rendelkezik, lehetővé teszi, hogy a kutatók jobban megértsék a napban zajló folyamatokat és azok hatását a Földre. A Földtől 149,9 millió kilométerre fekvő napfelszínén láthatóvá vált a viharos, forrongó gázmintázat. A sejtszerű struktúrák belsejében forró plazma emelkedik a felszínre, majd lehűl és sötét vonalakban lesüllyed. Ez a folyamat a konvekció, vagyis hőáramlás. Az új eszközzel a mágneses mezők márkerei is jól láthatóvá válnak. A naptevékenység vagy űridőjárás tanulmányozása segíthet a tudósoknak előrejelezni a Földet érő esetleges problémákat. A nap mágneses kitörései a többi között tönkretehetik a műholdakat, működésképtelenné válhat emiatt a GPS, de hatással lehetnek a légi közlekedésre és áramkimaradást is okozhatnak. Ez a teleszkóp segít megérteni, mi irányítja az űrbéli időjárást, és segítségével pontosabban megjövendölhetjük a napviharokat. A távcső az Amerikai Űrkutatási Hivatal a NASA napkörülkeringő Parker Solar Probe nevű űrszondájával, valamint a továbbiakban a NASA és az Európai Űrügynökség Solar Orbiter nevű űrszondájával működik együtt, amelyet február elején indítanak útnak. Működik tehát a napról a legnagyobb felbontású képet készítő teleszkóp, az interneten érdemes is megnézni a képet. A folytatásban pedig visszatérünk a Földre, irány a technika világa. Bemutatjuk a lámpát, amely áram nélkül világít és oxigént termel, és kiderül az is, hogy károsabb-e egy elektromos autó, mint egy dízel. Mindjárt folytatjuk, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most bemutatunk egy lámpát, amely áram nélkül világít és oxigént termel. Két nagyon fontos célunk van a mostani korban. Egyrészt a klímaváltozás megállítása, másrészt a világ energiaéhségének csökkentése, valamint megújulókkal való kielégítése. A két cél szorosan összefügg, de elképesztően nagy kihívás elé állítja a bolygó lakosságát, Így minden megoldás, minden kis lépés sokat tehet hozzá az egészhez. Pierre Calais, a biokémikus, olyan megoldást talált, amely mindkét célnak tökéletesen megfelel. A tudós mikroalgák felhasználásával tervezett lámpát, melynek nem csak kellemes fénye van, hanem ráadásul áram nélkül működik. Ezt egyszerűen azzal lehetett elérni, hogy a mikroalgák azt teszik, amit szoktak, vagyis fotoszintetizálnak. A folyamatban széndioxidot vonnak el a környezetükből, miközben cukrot és melléktermékként oxigént állítanak elő. Mindeközben a mikroalgák ráadásul a lámpából fényt is előcsalnak. A feltaláló lámpája nem csak azért különleges, mert fényt bocsát ki áram nélkül, hiszen erre a napelemes lámpák is képesek. Az igazi kuriózum a dologban a széndioxid megkötés, illetve annak mértéke. A klímaváltozás elleni harcban csupán az egyik oldalt jelenti az, hogy amennyire csak lehet visszafogjuk a kibocsátásunkat az üvegházhatást okozó gázok terén. Már önmagában ez is egy hatalmas kihívás, de mindenképpen kevés lenne a cél eléréséhez. Ahhoz, hogy valóban képesek legyünk feltartóztatni a folyamatot, a légkörben felhalmozott széndioxid eltávolításáról is gondoskodnunk kell. Ennek egyik lehetséges alternatívája lehet ez a lámpa. A feltaláló szerint egyetlen ilyen modul 1 tonna széndioxid megkötésére képes évente. Az algák teljesítményét ismerve pedig ez nem lehetetlen. Mivel nem asztali lámpákról van szó, így tökéletesen alkalmazhatóak arra, hogy a köztereket éjjel megvilágítsák annyira, amennyire az szükséges. Mindamellett, hogy a fényszennyezés problémáját is részben, igen nagy részben sikerülne orvosolni, a zöldes fény tökéletesen beváltaná a hozzáfűzött reményeket. A lámpa egyébként beltéren is tökéletesen üzemel, vagyis kiegészítő világításként is megállja a helyét, vagy éjjeli megvilágítás is megoldható vele. Felmerül a kérdés, hogy hogyan világítana éjjel egy olyan lámpa, amely a fotoszintézisből nyer energiát. Nos, úgyhogy eleve beleépítettek egy energiatárolót is, vagyis ezzel sincsen már semmi dolgunk, most már csak használni kell a lehetőséget. Elkészült tehát a lámpa, amely áram nélkül világít és oxigént termel, és részben folytatjuk a témát már, ami a környezetvédelmet illeti. A következő percekben kiderül, hogy károsabb-e egy elektromos autó, mint egy dízel. A káros anyag kibocsátás mérése az alapján történik, hogy az elégetett üzemanyag mekkora mennyiségben bocsátja ki az üvegházhatású gázokat, köztük a leginkább vizsgált elemet, a széndioxidot. Ez alapján pedig a villanyautó kibocsátása értelemszerűen nulla, hiszen nem égetnek el üzemanyagot. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy az energia előállítása, mellyel ezek az autók működnek, már közel sem ennyire tiszta. Jelenleg az elektromos hálózat hatalmas mennyiségben termeli a széndioxidot a működése közben. Mindamellett azt sem szabad elfelejteni, hogy az akkumulátorokban található anyagok, a lítium, a kobalt vagy a mangán bányászat révén érhetőek el. Ha pedig valamit bányászni kell, az már nem igazán lehet környezetbarát. A Német Gazdaságkutatóintézet arra a következtetése jutott, hogy jelenleg 11-28%-kal károsabb egy elektromos, mint egy dízelautó. Mindezek alapján adódik a kérdés, megéri-e egyáltalán elektromosra váltani. A válasz azonban még mindig igen, hiszen hosszabb távon, a közlekedés technológiai fejlődését is figyelembe véve, ez lesz a kiút, de tény, hogy ehhez még időre van szükség. Ezek után a folytatásban pedig még mindig egy kicsit a földünkkel, illetve az élhető környezettel foglalkozunk. A 4 napos munkahét is segíthet bolygónkon, ez az egyik témánk, és hallhatnak arról is, hogy miért jó a kertnek, hogyha lusta a kertész.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben témánk, hogy a 4 napos munkahét is segíthet bolygónkon. Minél többet dolgozunk, annál jobban terheljük a környezetet. Vagyis a kevesebb munka jobb a bolygónak is. Azt már tudjuk, hogy a lusta kertész jót tesz a kertjével, hiszen nem kell mindig nyírni és igazítani valamit. Erről nem sokára rövidesen még részletesebben is hallhatnak. Azt azonban már kevesebben tudják, hogy ez a lustaság az élet sok területén is igaz. Az irodai alkalmazottak, a sofőrök, a gyártósorok munkásai, mind ahhoz a csoporthoz tartoznak, amelyekről elmondható, minél többet dolgoznak, annál nagyobb terhet rónak a környezetre, mert addig energiát, üzemanyagot fogyasztanak. A megoldás egyértelműen a munka rövidítése, és ahol erre lehetőség van, atipikussá tétele. Ez utóbbi jelenthet távmunkát is, de sok helyen ez nem megoldható. A másik lehetőség a rövidebb, 4 napos munkahét. Persze ez nincsen kőbe vésve, a munkanapok száma lehet ennél kevesebb is. Az egyik japán informatikai cég is bevezette a 4 napos munkahetet, amellyel nemcsak hogy sikerült csökkenteni a költségeiket, hanem a munkavállalók között is igen népszerű lett, hiszen a fizetések nem csökkentek, ami azért fontos szempont. Sikerült bizonyítani, hogy jelentősen nőtt az ilyen intézkedések hatására a produktivitás is 40%-kal, a munkavállalók elégedettsége pedig 92%-ra ugrott. Emellett a 4 napos munkahéttel a papírfogyasztás 58%-kal esett vissza, és 23%-os energiamegtakarítást is elért a cég. Jótékony hatása lehet tehát a 4 napos munkahétnek, szerintem ezzel sokan egyetérthetünk. A folytatásban pedig még kapcsolódunk a témához, a lustakertész a bolygónak is jót tesz. Az első helyen szerepel ősszel az, hogy összegerebézzük a leveleket, pedig azt nem kéne, hiszen számos előnye van az avarnak, és a kert sem lesz tőle csúnya, sőt. A legtöbb kertesháznál vannak fák, amik cserébe szépséget, adott esetben gyümölcsöt, árnyékot és leveleket adnak. Ez utóbbit sokan nem szeretik, pedig igencsak jót tesz a kertnek. Mindenképpen tisztázni kell, hogy a gerebézés teljesen felesleges. Az, hogy valaki szeretné, hogy a gyep tökéletes legyen érthető, de semmi esete sem jelenti azt, hogy meg kell fosztani egy kiváló tápanyagforrástól. A levelek ugyanis rengeteg olyan anyagot tartalmaznak, amelyektől növényeink szépek és üdék lesznek, ám ha összegyűjtjük, akkor ez a hatás elvész. Arról nem is beszélve, hogy bezsákolva semmi mást nem tudnak tenni a levelek, mint metánt eregetni, az pedig kifejezetten rossz a bolygóra nézve. Ha hagyjuk őket tenni a dolgukat, akkor viszont egy sor pozitív hozadékkal találkozhatunk. Elvárás, hogy a kertben minden tökéletes legyen, csak hogy ez nem természetes. A hetente akár többször is nyírt fű ugyanis a természetes körülmények között nem létezne, vagyis a rovarok semmit nem tudnak vele kezdeni. Ha a lusta kertész hagyja a füvet nőni, és mondjuk csak 2 hetente nyírja, akkor az virágzik, amivel a rovarok is jól járnak. Ha több a rovar, több a szép virág, és több a zöldség és a gyümölcs is, a kert egészségesebb, az ökoszisztéma erősebb. A levelekkel is ez a helyzet. Télen a lehullott avar között lelnek menedékre a lepke és moly lepkehernyók, a sünök és számtalan más élőlény. Ezek léte pedig az énekes madaraknak is nagyon fontos, hiszen ha nincs elég rovar, akkor nincs elég táplálék. Nekünk pedig le kell mondani a szép kertről és a madárdalról. Persze, ha egészben hever az avar a földön, az nem szép és nem is igazán jó. Vagyis le kell darálni, amire a fűnyíró tökéletes eszköz. Így könnyebben bejut a talajba, táplálja azt, és ha csak egy keveset hagyunk meg télire a földön, nem az összes levelet, akkor mindenki jól jár, a rovarok, a kert és mi is, ráadásul nem is lesz csúnya a látvány. Tavasszal pedig a megmaradt leveleket is le lehet darálni, és a gyep kifejezetten hálás lesz érte. A bolygóról már nem is beszélve, hiszen így a műtrágyát sem kell olyan sűrűn bevetni. Nos, így tesz jót tehát a lusta kertész a bolygónak. A folytatásban pedig témát váltunk, orvostudomány, a tüdő varázslatos gyógyulásra képes a dohányzás abbahagyása után. Ezzel a jó hírrel folytatjuk rövidesen a műsort, és hallhatnak arról is, hogy újabb 30 gént fedeztek fel az autizmushoz köthetően.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
És egy nagyon jó hírrel folytatjuk tehát a műsort. A tüdő varázslatos gyógyulásra képes a dohányzás abbahagyása után. Ezt állapította meg egy új kutatás. A tüdőrákhoz vezető mutációkat korábban maradandónak gondolták, amelyek akkor sem múlnak el, ha valaki abbahagyja a dohányzást. ám az egyik tudományos folyóiratban publikált új tanulmány szerint az a néhány tüdősejt, amely megúszta a károsodást, képes meggyógyítani a tüdőt. Ezt a hatást ráadásul olyan páciensekben is megfigyelték, akik a dohányzás feladása előtt 40 évig napi egy doboz cigarettát szívtak. A dohányfüstben sok ezer vegyület van, amelyek miatt károsodik és mutálódik a tüdősejtek DNS-e, és lassan egészséges sejtből rákos sejtté változnak. A tanulmány felderítette, hogy mi történik a dohányosok tüdejével, mielőtt a rák kialakul náluk. A dohányosok légutaiban lévő sejtek túlnyomó többségét a dohány megváltoztatja, a sejtek akár 10 000 genetikai változatot is tartalmazhatnak. Olyanok, mint a mini időzített bombák, amelyek a következő ütésre várnak, ami rákossá változtatja őket. A sejtek egy kis része azonban érintetlen marad. Az nem teljesen világos, hogy hogyan kerülik el a dohányzás okozta genetikai károsodást, de a tudósok szerint úgy tűnik, mintha egy atombunkerben élnének. Amikor valaki abba hagyja a dohányzást, ezek a sejtek pótolják a károsodott sejteket a tüdőben. A kutatás megállapította, hogy a dohányzást abbahagyó emberek tüdejében a sejtek 40%-a éppen olyan, mint azoké, akik sohasem dohányoztak. Egyáltalán nem voltunk felkészülve erre az eredményre, ismerte el Peter Chamble, a téma egyik kutatója. Hangsúlyozták, hogy még vizsgálniuk kell a tüdőnek mekkora része képes regenerálódni. Emellett a tanulmány csak a fő légutakkal foglalkozott, azonban a hörgőkkel, amelyek az oxigént a tüdőbe juttatják, nem. Minden esetre jó hír tehát, hogy a tüdő varázslatos gyógyulásra képes a dohányzás abbahagyása után. A folytatásban még mindig orvostudomány, újabb 30 gént fedeztek fel az autizmushoz köthetően. Legalább 102 gén felelhet az autizmusért, és ebből 30-ról eddig nem tudtunk, írja az egyik brit magazin. Bár a genetikán kívül számos környezeti faktor is felelős lehet a betegségért, a felfedezés áttörés lehet az autizmus kezeléséhez. Az, hogy a kutatók tisztában vannak azzal, melyik génekre kell figyelni, azt jelenti, hogy közelebb került egy személyre szabható gyógymód kifejlesztése. A kutatásban résztvevő tudósok 35 000 genetikai mintából dolgoztak, amiből 12 000 olyanoktól származott, akik autizmussal élnek. Mintáikat összevetették a rokonaikéval és olyanokéval, akiket nem érint az állapot, így ki tudták válogatni az örökölt és a spontán kialakult génmutációkat. A kutatás során a 102 génből azokat is kiválogatták, amik nagyobb szerepet játszanak a betegség kialakulásában, és nem olyanok, amik más idegrendszeri fejlődési zavarokkal is összefüggenek. Fontos tudni, hogy egy gén kvázi autizmus génnek számít-e, vagy inkább egy olyannak, ami általánosságban befolyásolja egy személy kognitív, intellektuális fejlődését. Úgy sikerült rátalálni az új összefüggésekre, hogy nem csak azokra a mutációkra összpontosítottak, amik teljesen blokkolnak egy gént a feladata ellátásában, hanem azokra is, amik csak kicsit befolyásolják a gének működését. Ezek gyakrabban fordulnak elő az autistáktól kapott mintákban, tehát ezek, ha nem is nagy mértékben, de jelentősen közrejátszanak az autizmus kialakulásában. Most már tudjuk, hogy ezek a konkrét gének hogyan működnek, így lehet, hogy sikerül enyhíteni vagy kezelni az autizmus durvább tüneteit. Az elmélyülő genetikai ismereteink hatékonyabb gyógymódokhoz vezethetnek, de mivel ennyi génről van szó, egyre távolibb az egységes gyógyszer reménye, ami mindenkinek ugyanolyan jó, inkább a személyre szabott kezelések felé tolódik a hangsúly. Biztató és előremutató hír tehát, hogy újabb 30 gént fedeztek fel az autizmushoz köthetően. És ennyi fért a mai műsorba, köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!